Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi további segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Halljátok Isten igéjét Jézus születéséről, amint írva van Lukács evangélium a második részében, az első 20 versben, melyet helyet foglalva hallgassatok meg.
Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett elő erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik.
Emeljük fel szívünket, és Nüsszai Szent Gergely szavaival imádkozzunk. Te vagy, Urunk, a jóság tiszta és kiapadhatatlan forrása. Aki igazságosan fordultál te tőlünk, és ember szeretetből könyörültél. Gyűlöltél és megengesztelődtél. Megátkoztál és megáldottál. Kizártál a paradicsomból és ismét visszahívtál. Megbocsátottál az elítélteknek, meghintettél tiszta szívvel és szenytől megtisztítottál. Az általad most szólított Ádám nem szégyenkezik. Lelki ismeretétől mardosva nem bújik el a paradicsom bokrai közé, nem pörög a lángpallos a paradicsom körül, megközelíthetetlenné téve kapuját a hozzá közelítőknek. Örömre változtattál nekünk, a bűn örököseinek mindent. Nyitva az embernek a paradicsom, és maga az ég is barátságot köt ismét a teremtés világán belül, és azon túl, melyek hajdan pörben álltak. És miután mi emberek az angyalokkal összhangba kerültünk, velük együtt tiszteljük egyazon Istent, egyazon Krisztust, aki jászolba fekszik. Vele együtt dicsőítünk téged, Urunk. Amen. Ige hirdetésünk alapigéjét a már felolvasott ige szakaszból, Lukács evangéliumának második részéből olvasom a 8. és 9. verset. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körül ragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Amen. Ó, ezek a pásztorok! Amikor rájuk gondolunk, kétféleképpen beszélünk általában róluk. Az egyik egy ilyen gyönyörű, idilli kép. A pásztorok, a betlehemes pásztorok, a jópofa pásztorok, a vicces pásztorok, a kedves, mosolygós, subás figurák. Ez az egyik kép, amikor gondolunk rájuk. A másik meg ilyen móriczi vademberek, barbárok, akik a társadalom peremén élnek, és a kortörténeti tanulmányokból tudjuk, hogy ezek a pásztorok, akik ott voltak a betlehemi mezőn, azok egyáltalán nem voltak a társadalom közepén, egyáltalán nem voltak olyanok, akiket nagyon elfogadtak volna, mert tisztátalanok voltak, nem tudtak bemenni a templomba, nem tudták azokat a szertartásokat elvégezni, amit kellett volna, ezért őket le is nézték, és a társadalom periférián, annak a szélén kezelték őket. Milyenek a pásztorok a ti fejeitekben? Hogyan gondoltok rájuk? A cukiságra, vagy a vademberekre gondoltok? A kedvesekre, vagy a társadalom szélén lévőkre, a kitaszítottakra? Nem tudom, hogy kiben milyen pásztorkép él, de azt gondolom, hogy ennél talán sokkal mélyebb az, ami miatt azon a mezőn, azon a helyen a pásztorok voltak az elsők, akik meghallották az örömhírt. Lukács szerint senki más nem hallotta hamarabb az örömhírt az emberek közül, a világ közül, a nép közül, mint a pásztorok. Ők voltak, akik felkerekedhettek és megláthatták, hogy megszületett a Messiás. Felkerekedtek. Éjszaka voltak kint a mezőn. És akkor szólt hozzájuk az angyal, először megrendtettek, majd mondta az angyal, hogy ne féljetek, hiszen üdvözítő született meg néktek. El is mondja, mi a jel, és akkor felkerekednek, sietve oda mennek. Nem tudom, hogy mikor érkezhettek oda, de ők éjszakai őrségben álltak, őrködtek éjszaka a nyájuk mellett, elindultak, és általában azt gondoljuk, hogy még azon az éjszakán ott voltak a jászolnál, de lehet, hogy az hajnal volt. Lehet, hogy akkor történt, amikor ti felkeltetek. Amikor a Dunaparton mondtam, ezt hatásosabb volt, mert ők már 8:30-kor ott voltak. De valakik, akik vették a fáradtságot arra, hogy megnézzék azt, aki megszületett. Valakik, akik éjszaka is mentek, mozdultak, és látták azt, hogy ki Izrael szabadítója. Nem tudom, miért a pásztorok, nem tudom, hogy miért ott, és nem tudom, miért így. De erről a három dologról szeretnék nektek beszélni, hogy hol történt mindez. Kik azok, akiket láttak, és mit láttak ők, és mit tettek ennek következtében. Pásztorok Betlehem mezein, a szabad vidéken, a szabad ég alatt a vidéken, csak úgy, mint ahogy mi tegnap a templom kertben voltunk, ők is úgy voltak kint Betlehem mezején, ők is ott úgy voltak, úgy legeltették a nyájukat, őrizték azokat, vigyáztak rájuk a mezőn. És amikor kimondom, hogy pásztor és mező, akkor semmiféle aranyos, kedves idilli kép, semmiféle vadember nem jut eszembe, hanem egy olyan történet jut eszembe, ami az Édenkert közelében történik, úgy, ahogy Nüsszai Szent Gerge is az imádságban, még az első egyházatyák vissza tudnak térni arra az eredetre, arra a legfontosabb dologra, ami miatt történt az, hogy Krisztus megszületett. A bűneset és a bűneset fölülírása az, ami Betlehemben történik, és a bűneset nyomán Édentől keletre, ami le volt lángpallossal zárva tőlünk, megtörténik az első és legrettenetesebb gyilkosság egy testvérgyilkosság. Mert az első gyilkosság kint a mezőn történt, szabad ég alatt, és egy pásztort öltek meg. Mert Mózes első könyvének 4. részében ezt olvassuk, ezután azt mondta Káin, a földműves a testvérének, Ábelnek, a pásztornak, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta őt. És ennek a gyilkosságnak a visszafordítása történik. Az ebből való vezeklésnek a vége történik Betlehembe, amikor Jézus története, Jézus megszületése magába foglalja ezt az első és legrettenetesebb tettet is. Káin megművelte a földet, áldozatot mutat be a föld gyümölcséből, és megitatta a földet testvére vérével, de a földről a vér ellene kiáltott, és a föld megtagadta tőle termését, így átkozta őt meg a földművest, és most a pásztorokon keresztül történik meg az átok visszafordítása, az áldás, hogy Isten emberré lesz. Lukács szerint az üdvözítő eljöveteléről olyan helyen értesültek a pásztorok, ahol nem volt megművelve a föld. Nem szántották és nem aratták azt. Nem volt ott termény és nem öntözték azt a földet a technika remek vívmányaival, az öntözéses földműveléssel, hanem az eszköztelen, de ugyanakkor szabad ember hallja meg először az evangéliumot. Hányféle módon próbáljuk meg karácsony üzenetét megérteni? Hányféle kellékünk van erre? Milyen eszközeink vannak erre? Hányféleképpen próbálják nekünk elmondani azt reklámokon és mindenféle módon és csatornán keresztül, hogy hogyan kell karácsonykor ünnepelni? Hogyan kell a békességet megtalálni? Hányféle módon, gondolattal, tervel, kellékkel próbáljuk a békességet megragadni, de általában ezek a kellékek, technikai eszközök ad abszurdum nem a békességhez, hanem a békétlenséghez vezetnek bennünket, mint ahogy fegyverekkel sem lehet békét teremteni, ahogyan látjuk is körülöttünk. Mennyire vagyunk igazán szabadok mi, mint a pásztorok? Eszközöktől, kellékektől, tervektől, mindenféle fifikától, mindenféle elképzeléstől mentesek úgy, hogy meg tudjuk hallani azt az egyszerű és világos örömhírt, hogy Krisztus az üdvözítő megszületett, aki az átkot áldásra tudja fordítani. Az alsó karácsonykor úgy tűnik, hogy mindenki megmozdul. Mindenki, aki megérti az evangéliumot, aki hordozza az evangéliumot, mozog. Mozog a szent család, Názáretből Betlehembe mennek. Mozognak a bölcsek, keletről napnyugatra mennek. Mozognak a pásztorok, a mezőről a faluba mennek. És mozognak az angyalok, mennyei seregek sokasága jön ide, az univerzumból ide erre a helyre, Betlehembe, hogy lássák az üdvözítőt. Mi képesek vagyunk-e mozdulni? Mert akik nem mozdulnak, mint Heródes, akik nem mozdulnak, akiket nem érdekel ez a dolog, azok nem hallják meg az örömhírt. Képesek vagyunk-e úgy, szabadon a mezőn, pásztorokként, mobilisan, akár nomád létben, lelkünkben szabadon rezonálni és mozdulni az örömhírre, képesek vagyunk-e karácsonyt megérteni? Mert a karácsony így szabaddá is tesz bennünket, a szabad emberekké tesz bennünket, mert Krisztuson keresztül a megkötözöttségeinkből, a megkövesedett helyeinkről, azokból az állapotokból, amiből nem tudunk elmozdulni, el tudunk mozdulni. És látjuk-e azt a jelet? Látjuk-e azt, ami történik? Tudunk-e az égre nézni úgy, hogy látjuk az üdvözítő született meg ma nékünk? December 12-e volt. Ott álltam, ahol most az autók parkolnak, és ott beszélgettem egy idős asszonnyal. Ez az idős asszony megkérdezte tőlem, Tiszteletes úr, segítsen már nekem, mert alig látok a szemüvegemmel, hogy ott fenn a templom fölött az a fényes, az csillag vagy repülő. És én, aki végig gondolta ezt a kérdést, és aki ismeri, hogy hogyan mozognak a műholdak, és hogyan mozognak a repülők, meg tudom, melyik a bolygó, meg melyik a csillag, így szépen tanítottam ezt az idős nénit, és megkérdeztem tőle, hogy tetszik látni, hogy mozog? Nem, nem mozog. Hát akkor hogyan lehetne repülő? Mire azt mondta, jaj, ne haragudjon, nem látok tisztán, két diopriás a szemüvegem, de úgy láttam, mintha szárnya lett volna. Ám mondom, nem lehet, hát az egy álló dolog, az egy csillag. És utána jutott eszembe, hogy ő meglátta azt az angyalt, amit én nem. Ő látott valamit, amit én nem, mert nekem éles volt a szemem, nekem gondolataim voltak, és én le tudtam bontani, hogy hogyan lehet ezt megkülönböztetni, és a templom feletti angyalt éppen én nem vettem észre. Nem vettem észre. És te észrevetted? Észrevetted azt, hogy mi van az fejünk fölött? Észrevetted azt, hogy mi van körülöttünk? Észrevesszük azt, hogy mi az a melegség, és mi az az örömhír, mi az a közeg, mi az az atmoszféra, ami közöttünk van, ami közöttetek van, otthon van, ami a családban van, észre kell vennünk ezt. Megjelent nekünk az angyal, csak épp mi nem vesszük észre. Pedig aki észreveszi, az részesedik abban az örömben, és abban a fenségben is, ami az angyalokhoz kapcsolódik. Nem tudom, észrevettétek-e, megint csak a pásztorokról van szó, a Szent Családról, a bölcsekről, meg erről az egész képről, amit a betlehemi éjszakában ábrázolnak, festményeken, rajzokon. Ott van a Szent Család, ott van Mária, József és a kis Jézus, és glória ragyog körülöttük, a glória dicsőséget jelent, Isten dicsősége ott ragyog körülöttük, ott vannak a szép ruhába öltözött bölcsek is, meg még egy-két bari, meg a pásztorok is. Még sokszor a bölcsekre is raknak glóriát, mert hogy ők is olyan tiszteletre méltóak, de a pásztorokra nem nagyon szoktak. A pásztorokon suba van, meg föveg van, de egyébként nem nagyon szoktak rájuk rajzolni semmit. Pedig tudjátok, mi az érdekes? Ha végigolvassuk az evangéliumot, senki más nem ragyogott körül Isten dicsősége, csak a pásztorokat. Ezt olvassuk. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett, és az Úr angyala megjelent nekik, körül ragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Nem azt olvastuk, hogy az angyalt ragyogta körül az Úr dicsősége, hanem a pásztorokat. Ha valaki számára indokolt lenne egy ilyen glória, az nem más, mint a pásztorok. Én nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy szent pásztorok, de ez sokkal biblikusabb lenne, mint bárki mást szentnek glóriával ábrázolni a születés történetében. A pásztorok az egyetlenek, akiknek ilyen dicsőség kiárt, és akik megtapasztalták azt, hogy mit jelent így az ég és a föld összekapcsolódásában lenni. Megtapasztalták azt, mit jelent, amikor megértünk valamit, amit nem mi számítunk ki, nem mi gondolunk végig, hanem amit Isten mond nekünk. Isten mond úgy, hogy észrevesszük és meghalljuk, nem úgy, hogy mi találjuk ki, hanem úgy, hogy nyitottak vagyunk rá. Ha nem veszed észre az angyalt, akkor Isten dicsőségesen vesz téged körül. A pásztorokat körülvette, vegye minket is körül. Mert, és ez a harmadik dolog, ha ez megtörténik, akkor képesek vagyunk mozdulni, képesek vagyunk sietni. Azt olvassuk, hogy eldöntötték, hogy elmennek és megkeresik ezt a gyermeket, amire jelet is kaptak, a jászolba fektették, és siettek. Ezt olvassuk, siettek a pásztorok. Megint meglepődtem ezeken a pásztorokon, hogy na és a nyájjal mi lett? Tehát, hogy ez ott hagyták volna őket? Hogy ez valahogy előképe annak a példázatnak, amiről Jézus beszél, hogy, hogy van egy pásztor, 100 juha van, és egy elveszik is utána megy, hogy ezek a pásztorok is azt csinálták, hogy elindultak, és oda siettek Betlehembe. Lehet, hogy úgy próbáltak sietni, hogy még gyorsan megnézzük, és visszamegyünk. Vagy megbeszélték az angyalokkal, hogy ha már itt vannak, és amúgy is olyan félelmetesek, őrizzék már egy kicsit azt a nyájat, hogyha bármi történne, vigyázzon rájuk. Én nem tudom, hogy hogyan történt ez. Persze mindig oda rajzolnak egy-két bárány, de nem egy nyájat. Valahogyan a pásztorok képesek voltak meglátni, mi az igazán lényeges, miközben pásztorok maradtak. Mert lehet, hogy azon a mezőn, ahol legeltettek és ahol őrizték a nyájat, olyan állatok is voltak, és egészen biztos voltak, akik elsőszülött hibátlanok voltak, hímek voltak, és áldozati állatnak tenyésztették őket. Emlékszem Berekfürdőn, amikor a nyári táborban voltunk, látok is pár arcot, akik velünk együtt voltak. Az egyik esti áhítaton a Krónikák első könyvének 6. részének hosszú listáját olvastuk, hogy a lévitáknak milyen föld jutott Izraelbe. És ezek mind legelők voltak, mezők, mert hogy a léviták, a templom körüli szolgálat felelősei olyan mezőket kaptak, ahol állattenyésztés folyt, és nem pedig földművelés. Lehet, hogy ez a betlehemi mező is egy olyan lévitákat kiszolgáló mező volt, amiben nem csak evésre és táplálkozásra tenyésztettek állatokat, hanem áldozatra is. És ha így volt, akkor ezek a pásztorok, akik akár áldozati állatokat is nevelhettek, akik vigyáztak a nyájra, vigyáztak arra, akit majd feláldoznak, azok felismerték azt abban, ahogyan siettek és eldöntötték, hogy itt egy olyan áldozathoz kell menniük, egy olyan bárányhoz kell menniük, amilyet még soha nem láttak. Egy olyanhoz, aki a végső áldozat lesz. Egy olyanhoz, akit így hívnak, Agnus Dei, az Isten báránya. És ha az Isten bárányát megtalálták ők, mint pásztorok, ott a jászolba fektetve, akkor felismerték azt, hogy most már ezentúl az egész világ, benne Izrael népe és benne ők maguk is megváltattak. Hogy nincs szükség több olyan áldozatra, olyan állat áldozatra, amelyet a magunk bűnéért mutatunk be, mert a magunk bűnét, annak a mélységét, Káin és Ábel történetét és a te történetedet, ami folyamatosan újra és újra megírjuk, és újra és újra megcselekedjük vétkeinkkel, bűneinkkel, a másik ellen és Isten ellen, azt megváltotta az, aki emberré lett, aki jászolba feküdt, az Isten báránya. És így kapcsolódik össze Lukács evangélista és János evangélista. Lukács pásztorai oda tudnak menni a jászolhoz, fölismerik Isten bárányát, akiről János így ír. Másnap keresztelő János látta, hogy Jézus hozzájön, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Találkozzunk vele most is, amikor magunkhoz vesszük a kenyeret és a bort. Amen. Ó, örök Isten, dicső Szent Háromság, te, aki ezt a világot alkottad, megváltottad és megszentelted, hadd köszönjük meg neked karácsony ünnepét. Hadd köszönjük meg azt, hogy ilyen csodálatos világot teremtettél számunkra, amelyben elhelyeztél bennünket, amiben oly sok örömöd van, és nekünk is oly sok örömöt ad. Hálát adunk neked azért is, hogy annak ellenére, hogy ezt az örömteli virágot elrontottuk és elrontjuk folyamatosan kapcsolatainkkal, a másikhoz való viszonyulásunkkal, a teremtett világhoz való viszonyulásunkkal, de akkor is ezt megjavítod, jóvá teszed, méghozzá úgy, hogy te magad is eljössz ebbe a világba, eljön a fiú közénk, eljött a fiú közénk nagyon sok évvel ezelőtt. Hálát adunk, hogy megváltott minket. Hálát adunk, hogy feltámadt, és ezzel együtt legyőzte a legrettenetesebb nemet, a halált is. Akkor is, hogyha nekünk ezen a héten koporsó mellett kellett megállnunk. Köszönjük neked, hogy megszentelsz bennünket szent lelkeddel. Köszönjük, hogy érezhetjük jelenléted. Köszönjük, hogy kivezetsz bennünket a sötétségből, és egyre több világosságot adsz. Könyörgünk, jöjjön el a nappal, legyen minden fekete és fehér, lássunk tisztán, hallgasd meg, kérünk, csendben elmondott imáinkat is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, gyülekezeti alkalmainkat hirdetem. Holnap karácsony, másnapján 8:30-kor a Barátság úti imateremben, 10 órakor pedig itt a templomban tartunk karácsonyi istentiszteletet. Igét hirdet dr. Erdélyi Kamilla, ünnepi legátus, 3. évfolyamos lelkész hallgató. Mindkét helyen megterítjük az Úr asztalát. Januárban felnőtt konfirmációs csoport indul, melyre szeretettel várjuk a jelentkezőket. Részletek és jelentkezés a honlapon keresztül. A Kávi kiadótól megrendelt könyvek, kalendárium, énekes könyvek, Biblia kalauz megérkeztek, amelyeket istentisztelet után vehetnek át a testvérek. Örömmel tudatjuk, hogy a református szeretett szolgálat segítségével megérkeztek csomagjaink Szolyvára. Ebből a múlt héten a szeretett szolgálattól küldött képeket láthattuk, most pedig megérkeztek a héten azok a képek, amin már a gyerekek előtt vannak azok a csomagok, amelyeket a gyülekezet tagjai készítettek részükre. Köszönő levelet is kaptunk, ez a honlapon elolvasható, illetve kitettük itt a hirdető táblára is. Köszönjük mindenkinek a segítségét és a támogatást. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy az elmúlt héten többször is koporsó mellett kellett állnunk. 86 éves korában elhunyt Raffa Istvánné, Ponicsán Erzsébet, gyülekezetünk hűséges tagja. Ravatala mellett Ézsaiás próféta könyvének 40. részéből szólt Isten vigasztaló szava. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak. Nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. 79 éves korában elhunyt Nádosdi Antal testvérünk. A Ravatala mellett Lukács evangéliuma 24. részéből szólt Isten vigasztaló szava. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül. Legyen Isten vigasztalása a szerető hozzátartozókkal. Közeledik az év vége, felhívjuk a testvérek, kedves testvérek figyelmét az egyház fenntartói járulék fizetése ez évi lehetőségére. utalással vagy a hivatalban történő befizetéssel tudják ezt megtenni. Egyházunk törvényei szerint a választói névjegyzékben csak azok szerepelhetnek, akik egyházfenntartói járulékot fizetnek. Csak a választói névjegyzékben szereplők szavazhatnak 2023-ban a presbiter választás alkalmával. A drasztikusan megnövekedett rezsisköltségek egyházközségünket is érintik. A gázára több mint hatszorosára emelkedett. Ami messze meghaladja a gyülekezetünk tervezett költségeit, így különösen kérjük a testvérek anyagi támogatását. Hirdetjük az adakozást a testvéreknek Pál apostol szavaival, a jókedvű adakozót szereti Isten. Legyen Jézus Krisztus a mi gyülekezetünk őriző pásztora.
Köszönjük szépen, egy pontosítást szeretnék tenni. Akiért imádkoztunk, illetve a gyászolókért, az elhunyt testvérünket Nádasdi Attilának hívták, legyen Isten vigasztaló szeretet a hozzátartozókkal. Sok szeretettel hirdetem az úrvacsorát, mint ahogy látjátok, meg is terítettük az úrasztalát. Arra szeretnék majd kérni mindenkit, amikor az úrasztalához járulunk, hogy ezt a folyosót használjuk, amikor kijövünk az úrasztalához, és egy félkörben álljunk meg, és amikor a kenyeret veszitek, akkor így tartsátok a kezeteket, és ebbe fogom kesztyűvel beletenni a kenyeret. Amikor a bort veszitek magatokhoz, akkor mindenki egy kelyhet fogjon meg, és miután megitta, tegye vissza a tálcára, és ezen a folyosón utána rögtön, ebben az irányban kérem, hogy üljön vissza a helyére, és majd utána fogadjuk a következő kört. Azt is kérem, jelezzétek, hogy ha valaki alkoholmentes borral kíván élni, a bort legátusunk Erdélyi Kamilla fogja osztani számunkra.